stúdióban Szőlősi Györgyi várja önöket.
Rövid híradóval, jó estét kívánok! Özönvízszerű eső zúdult ma kora este Budapestre és környékére, jelenleg is esik az eső, teljesen megbénult a közlekedés, fél méteres víz hömpölygött az utakon, egy havi eső esett pár óra alatt. A telefonnál Szentes György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főosztályvezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Van-e még bárhol fennakadás jelen pillanatban, illetve van-e olyan kár, ami mondjuk nem hozható helyre holnapra és gondokat okozhat a közlekedésben?
Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy feltételezem, hogy vannak még olyan kidőlt fák, akár a fővárosban, akár Pest megyében, amelyek bizonyos mértékig nehezíthetik a közlekedést, de a tűzoltó kollégák azon vannak, és éjszaka is azon fognak dolgozni, hogy ezek az akadályozó tényezők minél előbb eltűnjenek.
Vannak-e sérültek?
Személyi sérülésről eddig nem érkezett hozzánk bejelentés, hiszen szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy a hívások legtöbbje az vízszivattyúzáshoz kérnek segítséget, tehát az állampolgárok a lakóépületekbe, illetve a középületekbe befolyt víz eltávolításához kérnek segítséget.
Milyen egyéb esetekhez riasztották önöket jellemzően a vízszivattyúzáson kívül?
Tehát tulajdonképpen eddig Pest megyében a 200-at meghaladó bejelentések 90%-a az a vízszivattyúzás, és ez a maradék 10% volt az, ami kidőlt fák, illetve leszakadt faágak által okozott károk elhárításáról szólt. A fővárosban is jelentősebb mértékben a víz okozott károkat, és itt is azt kell, hogy mondjam, hogy kevesebb az olyan események száma, amelyek fakidüléssel, elektromos vezeték leszakadásával vannak összefüggésben.
Ugye az elmúlt héten is volt egy hasonló vihar, illetve az idősok szerint a következő napokban még várhatók hasonló viharok. Tudtak-e jobban készülni a mostanira, illetve az elkövetkezendőkre?
Én azt gondolom, hogy jobban felkészülni sem akkor, sem a jövőben nem tudom. Mi mindig készen állunk, illetve a tűzoltóságok mindig készen állnak arra, hogy ilyen eseményeknél elvégezzék a feladataikat, viszont meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy felhívjam az állampolgárok figyelmét arra, hogy például a fővárosi tűzoltóságnál jelentkezhetnek olyan nehezítő tényezők, hogy egyszerre 60 hívást tud a számítógépes rendszer besorolni, és ezen belül is csak 10 bejelentővel tudnak a kollégák személyesen beszélni. Tehát türelmet szeretnénk kérni, ugyanis a lehetőségek, tehát a bejelentések fogadásának a lehetősége az korlátozott. Még ha megengedi, azt is elmondanám, hogy nagyon sokan telefonáltak hozzánk az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főügyeletére, abban a reményben, hogy hát, ha mi tudunk segíteni. Most sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem, hiszen mi nem rendelkezünk olyan erőkkel, eszközökkel, amelyeknek a riasztását el tudnánk végezni.
Köszönjük az információkat!
Viszonthallásra!
Több mint 700 embert bocsátanak el az országos mentőszolgálattól. Az egészségügyi miniszter döntése miatt azonnali hatállyal 10%-os létszámleépítést kell végrehajtani a szervezetnél.
734 dolgozójától válik meg a mentőszolgálat. Nagy részük az adminisztrációban dolgozik, de lesznek közöttük mentőorvosok is. Az egészségügyi miniszter azt mondta, a leépítésnek nincs köze a közféra elbocsátásaihoz, csupán racionalizálásról van szó.
A létszámot ugyan csökkentjük, de a megtakarítás ott marad a mentőnél. Ennek következtében jobb lesz a mentőellátás.
Molnár Lajos szerint a leépítés nem veszélyezteti a kötelező alapfeladatok ellátását.
A 10%-os létszámcsökkentés a sürgősségi betegellátás semmiképpen sem érinti. Amivel számolni kell, az a betegszállítási feladatok, elsősorban a például a kórházból hazaszállítási, vizsgálatra történő beszállítási feladatok átcsoportosulása az egyébként Magyarországon már eddig is létező 46 betegszállító szervezethez.
Az átalakítás nem jelent drágulást a betegeknek. Érvényes társadalombiztosítással ugyanis ezután is ingyenes lesz a szállítás. A tervek között szerepel az is, hogy a kórházak kaphassanak OEP támogatást, ha ők szállítják saját autóikkal a betegeket. Mikola István felháborítónak nevezte a létszámleépítést. Azt mondta, idézem, sürgősen ki kell venni az egészségügyet a szabad demokraták kezéből, mielőtt teljesen tönkreteszik. A Fidesz szakpolitikusa ugyanis úgy látja, a mentőszolgálat eddig is nehezen tudott eleget tenni az elvárásoknak, kevesebb emberrel azonban nem lehet több és jobb minőségű munkát végezni.
A 30 napos határidő lejártával a napokban kapja meg felmondó levelét több mint 10 000 közszolgálati dolgozó. A szakszervezetek kérésétől függetlenül a munkaügyi központokban is megkezdődnek az elbocsátások.
A szakszervezeti vezető síralomházhoz hasonlította a hangulatot a közigazgatásban, ugyanis még mindig nem lehet tudni biztosan, ki tarthatja meg munkahelyét. Fehér József szerint nehéz lesz az álláskeresés, ezért sem érti, miért küldenek el embereket a munkaügyi központokból is.
Azt szerettük volna elérni, hogy a munkaügyi központok köztisztviselőit, akik segítenek majd az álláskeresésbe, segítenek a mielőbbi munkahelyt megtalálásba, azokat most ne bocsássák el, egyáltalán úgy gondoljuk, hogy nem kell elbocsájtani, de 2006. december 31-ig, amik egy kicsit képletesen szólva ég a ház, akkor ne küldjék el a tűzoltókat.
A munkaügyi minisztérium szóvivője ugyanakkor azt mondta, ahol sok az álláskereső, várhatóan marad a létszám.
Szó nem lehet arról, hogy a szolgáltatás az valamilyen szinten csorbás szenvedjen, tehát nagyon alaposan meg fogják nézni, és azért is mondtam azt, hogy nincs az általános 20%-os leépítés, hanem nagyon alaposan megnézetten, területileg változóan egy 10% körüli, ez az első körbeni lehetőség.
A történtek miatt egyébként a munkaügyi szakigazgatásban dolgozók országos szakmai tanácsa sztrájkbizottságot hozott létre. A tárca várhatóan holnap ül letárgyalni velük.
194 nem támogatott gyógyszer kerül többe mától. A készítmények többsége 20-30 forinttal drágul, de vannak olyan gyógyszerek is, amelyekért 2-300 forinttal kell többet fizetni. Például néhány fogamzásgátlóért, vagy olyan készítményekért, amelyek segítenek leszokni a dohányzásról. Emellett drágább lesz néhány altató és fájdalomcsillapító, valamint több vitamin készítmény is. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján közzétették az új Magyarország fejlesztési tervet, ezt már az új kormány szóvivő Danksz Emese közölte.
Az új kormány szóvivő utalt arra, hogy az új Magyarország fejlesztési terv révén a 2007 és 2013 közötti időszakban minden egyes magyar állampolgárra 800 ezer forint jut, vagyis az ország naponta 4-5 milliárd forintot költhet fejlesztésre.
Mától nyitva áll a lehetőség mindenki előtt, hogy beleszóljon, milyen lesz a jövő Magyarországa. Az interneten ma reggel óta olvasható az új Magyarország fejlesztési terv, és ezzel elindult a társadalmi vita.
A kormány több mint 4000 szervezettel és a lakossággal is egyeztetni kíván, a tervet szeptember 27-én véglegesítik. A Fidesz alelnöke Pécsné Gál Ildikó elmondta, hogy a fejlesztési terv sem egyértelmű célokat, sem számszerű adatokat nem tartalmaz, sem szakmailag, sem uniós szinten nem állja meg a helyét. Szerinte szerencsétlen az időpontválasztás is, hiszen ez a nyári szabadságolásokra esik.
A jegybank elnöke szerint csak akkor szabad bevezetni az eurót, amikor Magyarország gazdasága versenyképessé vált. Járai Zsigmond egy budapesti konferencián úgy fogalmazott, az elmúlt évek gazdasági rombolását be kell fejezni, de erre a Gyurcsány kormány legutóbbi intézkedései nem alkalmasak. A Nemzeti Bank elnöke úgy vélte, a kormányzati intézkedések nem abba az irányba vezetik a gazdaságot, hogy javuljon a versenyképesség. Nyílt levél Bajnai Gordonhoz. A Fidesz sajtótájékoztatóján a korábban a Bajnai Gordon által irányított Wallis RT érdekeltségébe tartozó Duna Solar napelemgyártó RT ki nem fizetett hitelezőinek kálváriájáról volt szó. A hitelezők pontos száma és az adósság pontos összege máig nem ismert.
A Duna Solar RT 1997-ben alapította a Magyar Fejlesztési Bank és egy amerikai cég, mondta a sajtótájékoztatón Cserp Alkovics András fideszes képviselő. Információik szerint 2003-ban állt le a termelés a cégnél, a vállalat eszközeit eladták egy thai befektetőnek, majd pár nappal később egy ciprusi bejegyzésű valószínűleg offshore cégnek a Duna Solar részvényeinek nagy részét is. A Fidesz információi szerint a ciprusi Vitonász kézbesítési meghatalmazottja szintén Bajnai Gordon volt. Közben a Duna Solar RT nevet és székhelyet is változtatott, a cég új neve Prestorias RT lett, a hitelezők pedig hiába próbálták visszaszerezni pénzüket.
Kérdeztük a mai napon levélben Bajnai Gordontól, hogy mennyiben vett ő részt a Wallis RT vezetőjeként a Duna Solar RT irányításában. Az ő tudomása szerint mennyi kifizetetlen hitelezője maradt a cégnek, mekkora összegű a tartozás, van-e köztartozás, tud-e arról, hogy az egyik hitelező büntető feljelentést tett, ha igen, akkor mit tud ennek az állásáról?
A Fidesz azért vár válaszokat a kormánybiztostól, mert, mint elhangzott, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetőjének, aki több ezer milliárd forint uniós fejlesztési forrás elosztásáért felelős, fedhetetlen előéletűnek kell lennie.
magára vállalta a felelősséget a Budapesten közlekedő kombinó villamosok összes hibája miatt a Siemens. A társaság Budapestre érkező főmérnöke jelezte, a forgalomból mától kivont, egyébként 820 millió forintba kerülő járműveket holnaptól alapos vizsgálat alá veszik a cég szakemberei, így azok leghamarabb csak csütörtökön szállíthatják az utasokat. Tömeges klórgázmérgezés történt ma délután a Szentesi strandon. Információink szerint 14 gyereket és 4 felnőttet szállítottak a helyi kórházba. Nyálkahártya irritációval, erős köhögéssel, fulladással járó tünetekkel. További 11 főt pedig a helyszínen láttak el a mentők. A Liget fürdő egyik medencéjénél a fertőtlenítésre használt klórgáz szabadult el, ez okozhatta a tüneteket. A helyszínre érkező tűzoltók lezárták a medence környékét. Legutóbb alig több mint 2 héttel ezelőtt a tiszafüredi strandon történt hasonló mérgezés, akkor a víztisztító meghibásodása miatt. Hírek külföldről, 30 kilométeres mélységben is bevonulhatnak Libanonba az izraeli erők, erről döntött a biztonsági kabinet. Izrael holnap reggel teljes erővel felújítja libanoni légicsapásait, amelyeket 48 órán át részlegesen szüneteltetett.
Az izraeli kormány szerint legfeljebb 2 hétre lesz szüksége az izraeli haderőnek, hogy megtisztítsa a határközeli területeket a Hezbollah fegyvereseitől. A zsidó állam katonái támadni fognak minden olyan Szíriából érkező járművet, amely fegyvereket szállít Libanonba. Közben az iráni külügyminiszter közölte, nem csak Irán, de az egész iszlám világ támogatja a libanoni síita szervezetet. A libanoni válság miatt egyébként rendkívüli külügyminiszteri értekezletet hívott össze Brüsszelben az EU-finn elnöksége. A finn külügyminiszter kijelentette, Izrael politikája elfogadhatatlan, és a dél-libanoni offenzíva bizonyosan növelni fogja a Hezbollah támogatottságát a térségben.
Az ENSZ gyermekalapjának tisztségviselője szerint már legkevesebb 200 gyermek vesztette életét a libanoni harcokban, a konfliktus eddig több mint 800 áldozatot követelt. Elutasította az iráni elnök az ENSZ által szabott határidőt az urándúsítás leállítására. Mahmoud Ahmadinejad azt mondta, nem hajol meg az ENSZ fenyegetése előtt. A VT határozata felszólítja Teheránt, még a nyár végéig állítsa le az urándúsítást és az azzal kapcsolatos kutatásokat. Szintén a határozat betartására figyelmeztetett Teheránban a német külügyminiszter. Jóska Fischer azt mondta, ha Irán együttműködik a nemzetközi közösséggel, a világ egyetlen országa sem fogja elvitatni Teherán jogait. Fidel Castro átadja a hatalmat. A kubai elnök egészségügyi okok miatt ideiglenesen öccsét bízta meg a latin-amerikai ország vezetésével.
A 48 éve hatalmon lévő Castro a hivatalos közlemény szerint a megfeszített munka miatt heveny hasi krízisen ment keresztül, amelyet súlyos belső vérzés kísért, ezért bonyolult műtét vált szükségessé. A pártvezető felépülése hetekig tartó pihenést követel. Fidel, aki nem sokára betölti 80. életévét, ideiglenes jelleggel öccsére bízta az államelnöki tisztséget, a fegyveres erők főparancsnoki posztját, a miniszterelnökséget és a kommunista párt központi bizottságának első titkári beosztását. Hírügynökségi jelentések szerint Havannában nyugodtan fogadták a hírt, a televíziós csatornák többször is leadták a közleményt, de a fővárosban nyugalom van. Miami-ban, a kubai emigráció központjában azonban spontán örömünnepekkel fogadták Castro betegségének hírét, sokan az utcára rohantak lelkesedésükben. A kubai hatóságok nem közölték, kiadnak-e majd rendszeres orvosi közleményeket Fidel Castro állapotáról.
Végül ismét itthonról közös razziát tartott az APEH és a Vámis pénzügyőrség a józsefvárosi piacon. A vizsgált vállalkozók 80%-a nem adott számlát vagy nyugtát, az adóhatóság összesen 6 millió forint bírságot rót ki. Emellett 30 esetben az áru eredetére is rákérdeztek a revizorok, de a kereskedők nem tudták érdemben igazolni a portékák származási helyét. 3 vállalkozó alkalmazottját sem jelentette be, ezért 12 napra bezárták üzleteiket. Sipos Jenő, a VPOP szóvivő közölte, az akció során 22 millió forint értékű hamis árut foglaltak le. A híradó végén én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, most jönnek a sporthírek, jó éjszakát kívánok!
Köszöntöm Önöket, újabb magyar érem született a Zágrában zajló sportlövő világbajnokságon. Sidi Péter ugyanis a dobogó második fokára állhatott fel a férfiak nagyobbű sportpuska 60 lövéses fekvőszámában. Az úszók folytatták a küzdelmeket a budapesti Európa-bajnokság második versenynapján a Margit-szigeten. Mai három finalisten közül csak kettő jutott szerephez a hatalmas eső miatt.
Cseh László a hatodik idővel került a 100 méteres hátúszás döntőjébe, és az Európa-bajnoki címvédője sajnos le is ragadt ennél a helynél. A döntőt az orosz Vjacsanyin nyerte Európa-bajnoki csúccsal. A férfi 100 méter fináléjában a madridi EB bronzérmese a pécsi Bodó Richard a hetedik helyen végzett. A középdöntős programban Cseh László azért kiszolgálta a közönséget, és a legjobb idővel került a 200 vegyes szerdai döntőjébe. Kerékjátó Tamás pedig a negyedikkel, ahogy Kovács Ágnes is a női 100 mellen. Verasztó Evelin nem mutathatta meg, hogy mit tud 200 háton, de ellenfelei sem, ugyanis az ég le, a verseny pedig félbe szakadt. Ezt az elmaradt döntőt és az ugyancsak meghiúsult férfi 200 gyors középdöntőit holnap 16:45-kor pótolják.
A magyar férfi vízilabda válogatott újabb fölényes győzelmet aratott barátságos mérkőzésen. A szeptemberi belgrádi Európa-bajnokságra készülő kemény legények Békés Csabán 14 hétre nyertek Románia csapata ellen. Sajnos ma újabb magyar dopping esetre derült fény, pozitív lett Dobos Gábor dopping tesztje. A 2003-as fedett pályás világbajnokságon 60 méteren 5. helyet szerző versenyzőnek ez már a második lebukása, ezért örökös eltiltás várhat rá.
A tény az adott, tehát a tény az valós, tehát ami megjött, tehát hogy magasod a tesztoszteron szinten. Értetlen állok igazából az eset előtt, mert értelemszerűen a 2000-es eltiltásom óta különösen odafigyelek mindenféle dologra, amit beszedek, és gyakorlatilag egész évben adott, tehát pedig kiegészítőket szedtem, és többször is kísértem az év folyamán, egész pontosan 6-tor, és érdekes módon ez pozitív lett, úgyhogy azért nem tudok mire gondolni, vagy nem tudok mire gyanakodni, hogy vajon miért.
A dopping eset nem csak Dobos Gábor pályafutását befolyásolja, a döntőbe jutásra is esélyes 4x100-as férfiváltó ugyanis így nem indulhat a jövő héten kezdődő Göteborgi Európa-bajnokságon.
Nagyon el voltak keseredve, ők is érhetően álltak az eset előtt. Hát rossz, hát ez egy elég nagy esély lett volna nekünk. Az eredményből kiindulva talán hatodikok voltunk az európai ranglistán, vagy hetedik, nem is tudom, tehát azért azt gondolom, hogy bátran bízhattunk volna egy döntőben, úgyhogy ez elég nagy érvágás, azt gondolom mindannyiunknak, hát sajnos úgymond nem tehetek róla.
Miután a Debrecennek tavaly nem sikerült tovább jutnia a Manchester United ellen, idén egy fokkal könnyebb ellenfél várhat Dombiékra a BL főtáblás helyért. Más kérdés, hogy a francia Lille játékát csak akkor érdemes elemezni, ha a magyar bajnok megnyeri a macedón Skopje elleni párharcát.
A magyar bajnok Debrecenben ült fel a Skopjéba tartó repülőre azzal a feltett szándékkal, hogy az első találkozóval ellentétben nem kap gólt. A Rabotnicki elleni BL selejtező visszavágóján persze ez még kevés lenne az üdvösséghez, hiszen a 0-0 a hazaiaknak kedvez. Tehát egy gólt mindenképpen kell rúgni, még akkor is, ha az ellenfél vélhetően nem változtat az egy héttel ezelőtti taktikáján.
Szerintem ugyanazt fogják játszani, mint itt. Nekik az egy-egy nagyon jó eredmény volt itt Debrecenben, és szerintem ugyanúgy vissza fognak állni, és a kontrára fognak játszani.
Én úgy érzem, hogy itt is egy jó párszor sikerül feltörni a védelmüket. Bízom abban, hogy Skopjéban ugyanezek a lehetőségeim meglesznek, csak jobban kell koncentrálni, ezekből a helyzetekből legalább egyet érvényesíteni kell, és nem szabad gólt kapnunk.
Ez utóbbi feladat teljesítése könnyebb lenne, ha nem hiányozna a védelemből Máté Péter, aki sérülés miatt kihagyja a visszavágót, akárcsak Bojan Brnovics, de a magyar bajnok esélyei a hiányzók és a jelenlegi 1-1-es állás ellenére nem szálltak el.
Az amatőr ökölvívók mezőnyében sikeres bedák fivérek közül a tavalyi felnőtt világbajnokságon ezüstérmes Pál továbbra is marad az amatőrök között. Azonban a nemrégiben véget ért Plovdivi Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett Zsolt ősztől már a profiknál kezdi megmenetelését.
Az amatőr olimpiai álmok helyett Bedák Zsolt a kézzelfogható profi valóságot választotta. Döntését mégsem csak a pénz motiválta.
A amatőr boxhoz nagyon nagy szerencse kell, mindenféleképpen, még valamivel könnyebb a profizmus, mint az amatőr. Mivel hát ezt lehet példának mondani, hogy világbajnok van 10, amatőr világbajnok meg egy van.
Bedák Zsolt az Univerzum Box Promotionhoz tartozó Spotlight klubban ifjú Balzsai Károly csapattársa lesz, és elképzelhető, hogy rövid időn belül meg lesz az első mérkőzése is.
Hallottam már olyat, hogy lehet, hogy már a Karcsinak a gáláján fogok boxolni szeptember 9-én.
Zsolt hálása akadt, nem felejtkezik meg eddigi segítőtársairól sem.
Szeretném megköszönni Öcsibának az eddigi segítséget, hogy foglalkozott öcsémmel és velem, és hogy kijött velünk az Európa-bajnokságra.
Izomzata alkatilag egy nagyon jó küllemű, kimondottan profi bunyóra való, a harci stílusa is olyan, hogy egy jó versenyző lett a profik között is.
Kedves nézőink, felhívom figyelmüket, hogy holnap 20 órától élőben közvetítjük a Forma 1-es sztárok magyar hírességek jótékonysági labdarúgó mérkőzést. Sporthíradónk végén köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
július 27. Puskás Ferenc stadion. A nemzetközi pilóta válogatott és a magyar All-Star válogatott jótékonysági labdarúgó mérkőzése. Schumacherék szerint az év eseménye. 22 000 néző, 12 gól és 15 millió forint adománya várva gyermekeknek. 2006. augusztus 2. Puskás Ferenc stadion. A pályán ismét a Forma 1 sztárjai Michael Schumacherrel. Mai kaszkó Futball Grand Prix jótékonysági gála a beteg gyerekekért. Élőben a Duna Televízióban. Nézze velünk, szórakozva segíthet!